a Szent Szellemnek a célja az, hogy máshogy kezdj el gondolkodni, hogy kitörj abból a hétköznapiságodból, és megtaláld újra és újra a Szent Szellemnek a friss életét. A Szent Szellemnek a friss kenetét, a friss jelenlétét, a friss üzenetét. Isten mindig friss. Nem ment el nyugdíjba, nincs leszázalékolva, nincs neki semmi betegsége. Isten erővel duzzad. Nem lankad meg soha. Isten mindig készen tart, startra készen tartja azokat a lehetőségeket, ami a tieid. Isten lehet indítani, felindítani bizonyos dolgokban, közelebb lépjen hozzánk. Azt írtam föl, mert nem mehetsz egy bizonyos magasságon túl olyan rendszerrel, ami nem a menny királyságának rendszere. Vannak dolgok, amelyeket be kell tartani. Törvények, törvényszerűségek. Nem fogsz tudni kitörni, hogyha nem alkalmazod a királyságnak a szellemi elveit. Az elme a legfontosabb részünk a szellemi életünkben, az elme. Ezen belül van két típusú elme a antropológiádban. Az egyik elme, ami itt van fönt, aztán van egy másik elme, ami itt van bent. Még egyszer mondom, ami itt van bent, és ami itt van fönt. Ez a kettő összefügg, és kapcsolatban van egymással. Az ember szellemi lény, van lelke, értelme, és testben lakik. Mondom még egyszer, az ember szellemi lény, van lelke, és testben lakik. Ha a szellemed irányít, előbb-utóbb megszentelődik a lelked, és Isten szerint kezd el gondolkodni. Az elme megújulása, úgy is lehet mondani, az ember történelmében a legnagyobb fordulópont. A megváltás ezt a fordulatot hozta el, hogy az ember kész arra, hogy nem csak törvénytisztelő, hanem a szívéből betartja a törvényt. Ez óriási. Most nem a 10 parancsolatra gondolok már, hanem a hit törvényére és a szeretet törvényére. Mert mi már nem a 10 parancsolat szerint élünk csak, hanem a bennünk munkálkodó felírt törvény alapján élünk, szellemi törvényszerűségek alapján élünk hétköznapi életet. A feladatod az, hogy a nyakadtól fölfelé is benne legyen Isten jelenlétében az életed. Még egyszer mondom, nyakadtól fölfelé is benne legyen az életedben az Úrnak a munkája. Ehhez az kell, hogy beléd kerüljön, majd utána átirányítson Bluetooth-on keresztül, vagy Wi-Fi-n keresztül az elmédnek, hogy megváltozzon, és úgy kezdj el gondolkodni, hogy Isten is gondolkodik rólad. Mondom még egyszer, úgy kezdj el gondolkodni, hogy Isten is beszél, hogy gondolkodik rólad. Ezt a Cvakonikum plakátot hoztam neked. Az Istennek az a terve, hogy ne legyen kint a fejed Isten jelenlétéből, hanem visszakerülj abba a jelenlétbe, ahol kicsit máshogy látod a világot. Még egyszer mondom. Tehát ne erre koncentrálj, erre a plusz dologra, mert tudom, hogy ez jó dolog, ez a pozitívum, de van az unikumon túl is élet, és jobban el lehet ázni Isten jelenlététől, mint a cvaktól. Tehát bátítalak téged, hogy ma úgy nézd ösztönzőleg ezt az üzenetet, hogy a feladatunk az, hogy a megújulás az eljöjjön az elmében is, az elmében. Az elmében. Három típusú szakasza van a megújulásnak, átformálódásnak, átalakulásnak vagy fölébredésnek. Először is tudnod kell azt, hogy az abcselben nem ébredés történt, hanem ez egy korszakalkotó döntése volt Istennek, hogy a Szent Szellem lejön a földre. A húsvét és pünkös között vagyunk valahol. Nem értjük sokszor mi az, hogy megváltás, hogy ma szó volt róla. Aztán bizonyos szinten, hogyha előre nézünk pünköst felé, Pészák és pünkös között, pedig ha pünkös felé nézünk, akkor meg bizonyos szempontból fogalmunk sincs arról, hogy mire képes Isten szelleme itt a Földön. A fantasztikus, kreatív Isten az akkora katartikus élményt hozott a világ mindenség számára, hogy leküldte a Szent Szellemét. Jézus ezt megoldotta, és elvett küldve az Atyától a Szent Szellem, hogy itt legyen közöttünk, és templomot építsen föl bennünk. Az első dolog az, hogy a mi korszakunkban egy degeneráció van, egy leépülés történt. Az elmúlt évszázadban nagyon sok minden történt a történelemben, nem csak az egyház történelemben, nagyon sok mára már a társadalomban nagyon sok megfogalmazható apokaliptikus élmény van. Látjuk azt, hogy a társadalom az erkölcsileg és értelmileg bomlik és romlik, és az első szint, hogy ebből kijöjjünk, az az igény, hogy szükségünk van egy nagyobb élményre Istentől. Pontosabban Isten igazságára van szükségünk, megújulásra van szükség. Ez a megújulás az első szakasz a te felébredésednek, hogy kimondd azt, hogy már nem kívánom a megújulást, hanem szükségszerű az életemben az, hogy valami történjen. Szükségem van rá. Nem kívánom, nem óhajtom, nem vágyom rá. Lehet róla szó, Uram. Megbeszéld Istennel, hogy hát, hogyha gondolod, akkor közelebb léphetsz hozzám, megengedem, hanem hogy megfogom az azt, ha benső emberedben kell valami nagyon-nagyon nagy változás az életemben, hogy Istennek a jelenléte, terve, akarata, célja megvalósuljon az életemben. Egyébként elmondom neked, az újjászületésben Zsák utcában vittelek be téged, vagy pedig az Isten. Ugyanis az újjászületés után, a megváltás után az ember nem arra van elhívva, hogy ösztönlény legyen, és nem arra van elhívva, hogy az elméje, gondolata ugyanaz maradjon, mint ami a megtérés előtt volt, és a világ szempontjából, a társadalmi értékek alapján, vagy bármilyen közhangulat, vagy közérdek, vagy közgondolkozás megmaradjon az életébe, hanem a menny legyen centruma, és átváltoztassa Isten gondolata az ő gondolkozás módját, az ő életvitelét. Mert jó dolog a csodákat átélni és bizonságokat megkapni Istentől, a megváltás által, de még nagyobb dolog az életvitelben a változás. Hogy már nem csak a számkal keresik Istent, hanem az életvitelbe bejön Isten. És a konyhádba, ha benéz Isten, ha a vécédbe benéz Isten, az otthonod bármely sarkába, vagy a munkahelyedre, akkor azt lássa, hogy te önazonos maradtál Istennel. Hogy nincs két személyiséged, nem vagy dipszikosz, vagy két lelkű, hanem egy lelkű lettél, Isten által megszentelt lélekben élsz. Ez egy munka, ez egy út. Az első a megújulás, hogy felismerd azt, hogy megújulásra van szükséged, Istenre van szükségem. Isten az én megújítom. Isten szelleme mindig új. Az Isten igéje mindig új. Isten a mennyországban mindig újat fog adni nekünk. Ott álló frissesség van. Ott nincs, mondom, nincs ilyen lepukkant, dohos szag. A vallás dohos. A Szent Szellem friss, illatos, kenettel teljes. Azt mondja Pál rólunk, hogy Krisztus illatja vagyunk. Krisztus illatja vagyunk. Ez a menny illata, óriási. A második szint a megújulás után, hogy a megrekedést fel fogod ismerni. Hol rekedtél meg? Addig nem tudsz javítani, amíg nem akarsz megújulni. És a harmadik szint pedig a megtérés, az átalakulás. Újra kell alkalmazni, vagy újra kell formálni, újra új élményt, vagy új fogalmakat kell létrehoznod azzal kapcsolatban, hogy a menny segítségével mi az, hogy megtérés. A megtérés nem azt jelenti, hogy a derekadat betöröd Istennél, vagy ő betöri a derekadat. A megtérés azt jelenti, hogy elkezdesz úgy gondolkodni, és úgy beszélni, úgy élni a hétköznapjaidat, és az érzelmi területen is annyira meggyógyulni, ahogyan Isten gondolkodik, ahogy Isten beszél, ahogy Isten eltervezte. Az az új én, az az új identitás, az az új ID, az az új ID az életedben elkezd kialakulni. Már nem te önmagad vagy csak, a régi ember, az én embere, a nagy tudású ember, vagy a kis tudású, attól függ, hogy mekkora az elmédnek a korlátja. Mindegyikünknek van korlátja. Arra úgy neked is van, és az elmédnek is van egy véges pontja, amikor azt mondod, nem tudom, nem értem, hogy lehet ez, nincs hozzá kulcsom, hogy ezt megoldjam. És akkor jön a Szent Szellem, a megújulása, hogy kicsikét megmutatja azt, hogy mit tud Isten. Bemutatkozik, és azt mondja, hogy örülök, hogy kicsikét hozzájárulhatok az életedhez. Bocs, hogy segítek, bocs, hogy van nálam több, de nem mondhatom azt, nem hazudhatok, hogy nem én vagyok a mindenség Istene, a mindenható, a mindenütt jelen való, a leghatalmasabb bölcsességgel rendelkező Isten. Amen. Ez érted van? A megújulás érted van? A megújulás érted van? Hogy jobb legyen a mikroklímád az életedben. Azt írtam föl ide, hogy a megújulásról, hogy egyszer légy boldog úgy, ahogy vagy Krisztusban. Ez az első szint. Azt mondtad, hogy hát akkor most nekem megújulni. Először realizáld azt, hogy újjá vagy születve. Tehát addig, amíg nem értékeled az Isten megváltását, hogy Jézus Krisztus eljött a földre, megharcolta a hit harcát, fölment a keresztre, majd ott bevitt egy embert a mennybe, majd utána a kereszt után pedig föltámadt a halálból, majd visszajött, letanította a királyságot, és utána visszament. És ez az egész dolgot, ha nem értékeled, akkor nem fogsz boldog lenni. Mert a boldogság az örök életből indul ki, hogy ki vagy Krisztusban, ki lettél. Ha ezt nem értékeled, nem tudsz tovább menni. Ez az alapja a dolgoknak. A második pedig, hogy különben, ha ezt nem értékeled, akkor megmondom, mi leszel, egy pszichopata keresztény. Egy összeomlott őrült, aki nem tudja, hogy most hogy kell Istennek megfelelni. Nem érti az egész Bibliát. Nem érti a kereszténységet. Önmagát se érti. De az a helyzet, hogyha Isten jelenléte rád szállt, onnantól neked annyi. Véged van, mert megismerted Istent. Tehát nem mondod azt, hogy ateista vagy. Vagy materialista. Vagy valami más vallásnak a híve. És amikor Isten megérkezik, akkor utána kezd el keresni Istent. Utána kezd el keresni Istent. Miért beszélek erről? Ne fordítva, amíg nem élted azt meg, hogy boldog az az ember, akinek a bűne megbocsájtatott, addig nem tudsz Istent keresni. Nem tudod Istent keresni. Nem tudsz semmilyen igével közelebb kerülni Istenhez, mert nem elégedtél meg azzal, hogy meg vagy váltva. Nem elégített meg téged az, hogy Krisztus érted meghalt. Nem elégített meg téged az, nem láttad szelemedben, hogy szétverték a fejét, a hátát. Kilászott az összes csontja a hátul. Mert egy ilyen vasdarabokkal ütötték. Szóval hidd el azt, hogy a világosságod által, az Úr világossága, a te világosságod által látunk világosságot, Zsoltár 36.10. Amennyire meg vagy világosítva, bármilyen területen, annyira tudsz abban élni. Még egyszer mondom, amilyen világosság jön a mennyből, olyan szinten tudsz járni abban a világosságban. Egy, át egy, át kettő. Nem mehetsz túl a világosságodon. Az bekontrollál téged. És van még egy dolog, hogy mindaz az a világosság, amiben jársz, az felelősséget hoz. Mindaz a világosság, amiben jársz, az felelősséget hoz. Az egyház szeretné a felelőtlenséget, pontosabban ledobni a felelősséget magáról, és úgy bemenni a mennybe. Ez a szakasz az életedben nagyon fontos. Nagyon fontos, mert itt nagyon sok minden eldőlhet, hogy az örökké valóságban ki leszel, dicsőség az Úrnak. Senki sem haladhat túl azon, amit kapott Istentől. És hogyha az egyház nem hallgatott az írott igére, a Szent Szellem korrekciójára és saját szolgáira, abban a megaláztatásban lesz része, hogy a tévegésben élőktől, vagy a vallásos törvénykezőktől, zárójelben, és a pogányoktól kell majd tanulnia. Ez a világtörténelemben és a Biblia történelmében egyértelműen látszik az, még a zsidó néppel kapcsolatban is, hogyha nem hallgattak Istenre, akkor megalázta őket a történelem. Ugyanezt történik az egyházban is. És hát inkább erről kicsit majd máskor, mert most nincs kedvem erről beszélni. Az a közeg, ami körülvesz téged, az hat rád. Hat rád a neveltetésed, hat rád az a kultúra, amiben felnőttél és élsz, hat rád az őseidnek a génje, DNS-e, hat rád az egyház állapota, hat rád a munkahely, a kapcsolatok, és azok a lelki kötelékek, amikben élsz. Ez mind hat rád. Ez mind összességben te vagy az. És hogyha egy pszichológust mondhatnék, egy hölgy azt mondta, hogy nagyon sokat dolgozott, és szüksége volt pszichológusra. És visszakérdez a műsorvezető, hogy ön is jár pszichológushoz? Igen, hogy fejlesszem magamat. Itt megállítottam az adást, és megdöbbentem azon, hogy annyira intelligens a pszichológus, hogy tudja, hogy magát is fejlesztenie kell. És miközben dolgozik, elkopik, elfárad, megsérül, és újra kell építeni a személyiségét. Ez kicsit analóg az egyházban. Mindenkinek szüksége van megújulásra. Még egy világi ember is földolgozza azt, hogy a személyiségében valami elment. És tökéletesíteni kell a személyiséget. Ha te intelligens vagy, tudd meg, hogy a világosság benned intelligens. A világosság intelligensen fejleszt, intelligensen beszél, a menny intelligenciáját hozza. Ez több, mint én. Ez több, mint te. Ez nagyobb. A kihívásod az, hogy mennyire engeded be a szívedbe be a világosságot. A szívből nő ki a világosság munkája benned. A Szentírás alapján három típusú, ha nagy csoportot akarok mondani, három típusú világosság van. Az első típusú világosság, ez egy személy, ennek a neve a názareti Jézus Krisztus. Ő magáról mondja, ő a világosság. A második az Istennek az igéje. A Zsoltárok 119 is mondja, hogy a te világosságod által látunk világosságot, a te igéd lámpás előttem, a te igéd világosság. És van egy harmadik típusú világosság, ez pedig az egyház. Hegyen épített világosító erő. Az egyház. Hegyen épített világosító erőt. Ez nem a Tiborcféle lámpa, hanem ez a mennynek a munkája, ami világít erőteljesen, jobban, mint a Tiborcféle lámpák. Tehát te arra vagy elhívva az egyházzal együtt, hogy világíts. Világíts, erre vagy elhívva. És amikor elkezdesz világítani, az Isten szelleme elkezd megnyilvánuló jelenléttel benned lenni. Vállalt fel azt a világosságot, amiben élsz. Vállalt fel azt a világítást, amire el vagy hívva. Mindenki köztetek lámpás. Lámpás, lámpás, lámpás. Azon a szinten kommunikálj, amit megkaptál. Ne menj alá. Mert hogyha alámész a kommunikációdnak, akkor diszonáns leszel önmagaddal. És eszem elbizonytalanodsz, hogy most te ki vagy. Bátorítalak téged, hogy gyere ki ebből, és próbáld fölvállalni azt, aki vagy. Vállald föl. Ha fölvállaltad, akkor úgy fogsz beszélni. Meg fogod vallani azt, aki vagy. Ez valamilyen így működik. Van egy új rendszer, amiben benne vagyunk. A társadalomtól függetlenül. Van egy új rendszer. Azt akarom, hogy tudd és érzékeld. ez az új rendszer, amiben benne vagytok, Isten királyságának világossága. Olyan rendszer, ami azt akarja, hogy olyan messzire menj, amilyen messze csak tudsz menni az Úrral. Olyan sokra vigyed az Úrral, amire csak tudod vinni. Olyan földet igényel, amiben vethetsz, és amikor vetsz, akkor Isten fogja, és megsokszorozza azt neked, számodra, amit elvetettél. Miért? Mert élhetsz az új teremtés szerint. Miért? Mert az ellenség nem akarja, hogy lejöjj arról a rendszerről bent, és a szívedben, és az elmédben, amire oktattak az iskolába, amire oktattak a munkahelyen, amit hallasz a médiában, és hallasz propagandát. Isten azt akarja, hogy legyere erről a rendszerről, és átállj az Isten országának rendszerére, a világosságnak a tanítására. Amikor János 1-hez megyünk, gyere a János 1-hez, akkor mutatom ennek a folyamatát, hogy ez hogy működik. Nagyon-nagyon-nagyon erőteljesen Isten igéje leírja azt, hogy miért jött a Messiás. Azt mondja az ige, hogy kezdetben volt az ige, János 1-1. Kezdetben volt az ige, látod? A beszéd, a kommunikáció, az Istentől jövő újra felvett kommunikáció, újra kommunikálni akart Isten az emberrel. Ez kezdetben volt, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ez kezdetben Istennél volt, Isten felé volt fordulva. Minden általa jött létre, hallod? Mondd velem együtt, minden. Általa. Jött. Létre. Azért beszélünk az igéről hétköznapokban is, hogy elhidd azt, hogy minden az igéből jött létre. De hogyan születtél újjá? Az Isten igén keresztül. Te, aki vagy, az igén keresztül jöttél létre. Az Isten igé már volt, az Isten már meggondolt téged a szívébe, és úgy jöttél létre, hogy meghallottad ezt, és föltámadtál a halálból, mert halott szellemmel jöttél Istenhez, és most, ha megtértél, és tényleg újjászülettél, azt te tudod, én nem tudom, akkor valóban tudod, hogy Isten az atyád. Ezek automatikus dolgok. Amikor Istenhez imádkozol, és azt mondod, hogy atya, ez azért tudod megcsinálni, mert te tudod, hogy te ki vagy. Van identitásod. Isten fia vagy. Az nem tudja kimondani, hogy atya, akinek az Isten nem atya. Tehát ott tartok, hogy minden általa jött létre, és semmi sem jött létre nélküle, ami létrejött. Óriási. Fantasztikus. Tehát meg kell alázni magunkat, és azt mondani, Uram, minden általad jött létre, és a kommunikáción keresztül, hogy te beleszóltad a szellemvilágba, vagy az életbe, a földre, azt minek kell meglenni. Benne élet volt, az élet volt az emberek számára a világosság. Még egyszer mondom lassabban. Benne élet volt. Miben volt benne az élet? Az igében. Oké, tehát van ige, és van élet. Itt vagy? Oké? Kapis? Benne élet volt, az élet volt az emberek számára a világosság. Na akkor van három fogalom. Van az ige, van az élet, és van a világosság. Minden, ami fény, ami világosság, ami kijelentés, ami bölcsesség a mennyből, bármi, az mind élet alapú. Mennyei élet. Tehát akkor most miről beszélgetünk? Egy magasabb szintű élet, mint a biológiai élet. Magasabb szintű élet, mint a földi élet. Na akkor most már jó helyen vagyunk. Minden, ami Istenből származik, és Istentől jön, az mennyei. Új típusú élet. Földön kívüli élet. Földön kívüli élet. És ez a földön kívüli élet eljött közénk, ez az igén keresztül, ez a názareti Jézus Krisztus. És amikor jött Jézus, akkor az életet hozta el nekünk. És azt mondja itt az ige, ez a harmadik élet, hogy ige, élet, és a harmadik, az emberek számára világosság. Emberek számára világosság. Mindent, amit Isten kezd az életedben, világosságon keresztül akarja átadni. Ez egy olyan Istentől jövő fénycsík, fényerő, egy olyan átadás, egy olyan kábel, amin keresztül jön egy magas szintű letöltés. És ez a világosság, ez egy más dimenzió. És úgy tudjuk mondani, ahogy szoktuk mondani, hogy beszélgetünk, hogy van egy csík, ez a fénycsík, világosságcsík. Te átléptél abba a dimenzióba, ahol van az Isten. Nem a sötétségben vagy már, hanem a világosságban vagy. Nem a sötétség fia vagy, a világosság fia vagy. Nem arra vagy elhívva, hogy a sötétségben botorkáljál, hanem arra vagy elhívva, hogy világosságban éljél és fény legyél. Már most fény vagy. Nem kell fénynek lenni majd valamikor, ha elvégezted a 8 lépést a keresztény kurzusokon. Te amikor újjászülettél, már fény vagy. Amen. Szóval... Ó, oh, halleluja, ne ragasztasd el magad, Lajos. A fény pedig, a világosság pedig ragyog a sötétségben. De a sötétség nem fogadta be. Na, itt is van egy szellemi elv. Minden sötétség területe az életünkben, az mind kiköpi a világosságot. Ádám, amikor vétkezett és lement a fény vonal alá, és a sötétség vonalba kezdett működni, mit csinált? Elkezdett bújóskázni, na nem játékból, sajnos, mert jó dolog, ha az apa meg a fia bújócskázik, mondjuk olyan 7-8 éves koráig talán, de ő már kan volt, és a fák mögé bújkált. És ez egy szellemi dolog, hogy amikor a kan elkezd bujkálni, akkor az azért van, mert ő benne a sötétség már elkezdett működni. A sötétség miatt izolálni akarjuk magunkat Istentől, Isten dolgaitól, Isten országától és a gyülekezettől. Mondom, a gyülekezettől. Itt meg is állok. Mindenre, ami a Bibliában szellemi kijelentésre van szükséged. Nem fogod tudni megérteni emberi ésszel azt, hogy Isten hogyan teremtette a Földet. És nem fogod tudni megérteni azt, ez az 1 Mózes 1, és nem tudod megérteni majd a Jenesek könyvét, ami az egyházról szól. Ha nincs kijelentésed arról, hogy mi az egyház, és te ki vagy az egyházban. Ezekről mind Istennek kell beszámolni neked, neked is hit alapú az egész. Hit alapú az egész. Ha nem hit alapon éled a szellemi életedet, onnantól kezdve mondom, ha nem hit alapon van a szellemi életed, elkezdesz törvénynek engedelmeskedni. Az elméd átvesz az irányítást, és meg akarsz felelni. Amikor engedelmeskedni akarsz, és meg akarsz felelni, ez a legnagyobb gyilkosság, lelki gyilkosság az életünkben, ugyanis Isten nem így tervezte a kereszténységet, hogy megfelelj, és kiérdemeld azt, hogy Isten szeret téged, és hogy jó ember legyél, jó keresztény legyél. A Bibliában a jó erkölcs az Isten munkája. A Bibliában az erkölcsösség az Isten országának a munkája. Mi nem erkölcsök vagyunk, én pedig nem erkölcsrendőr, vagy erkölcscsősz, hanem én Isten szolgája vagyok, és a célom nem megfélemlíteni téged, hogy viselkedj, és aztán majd Isten megjutalmaz, hanem az a bátorításom van Istentől, hogy elmondjam neked, ki vagy. Ha tudod, ki vagy, akkor úgy tudsz viselkedni. Ha nem tudod, hogy ki vagy, más módon fogsz viselkedni, és más törvényt fogsz alkalmazni, mint a Szent Szellem munkája. Ámen. Ügyes. Menj tovább. Ő fellépe, a fény pedig ragyog a sötétségben, erre vagy elhívva, hogy ragyogjál. Ez az identitásod. Te a fény embere vagy. Te a fény embere vagy. Jézus azt mondta magáról, én a világosság vagyok. Amíg a világosságban itt vagyok, és te is itt vagy, járj a világosságban, hogy a sötétségben nehogy elessél. Nehogy elessél. Kövesd a világosságot. Ez azt jelenti, hogy a világosság megtanít téged intelligensen, szellemi módon élni, és követni azt, amit látsz. Követni, amit látsz. Az egész szellemi életednek ez a célja. Megragadni, amit Isten mond, meglátni, amit Isten megláttat, és benne maradni. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Amikor jön ez a fény, azt mondja az ige, fellépett egy ember, ez Keresztelő János. Ez Keresztelő János, akit Isten küldött. Ezt Janinak hívták. Ő tanúskodni jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Azért jött, hogy mindenki elkezdjen hinni általa. Hú, még egy szellemi elv. Van az élet. Amen. Előtte van a logosz, az Isten igéje, és az életből árad a fény. Itt egy plusz negyediket is megkapunk. János azt mondta, a mennyből hallotta, légy fény, hogy tudjanak hinni. Légy fény, hogy tudjanak hinni. Nem ő volt a fény, nem ő volt az élet, ő csak egy lámpa volt. Egy lámpa, hogy rámutasson, hogy ki az élet, és ki a világosság. Hogy higgyenek. Azt mondja az Isten igéje Jánosról, hogy nem tett semmi csodát, de ő volt a legnagyobb próféta. Na, még egyszer. Ő nem tett semmi csodát, de ő volt a legnagyobb próféta. Tudod, miért a legnagyobb próféta? Mert a világosságot látta Jézust. Nem Jézusról prófétált, hanem látta Jézust. Látta Jézust. Ezért volt a legnagyobb próféta. De miközben ő Jézus mellett van, és itt kezdődik az üzenetemnek a káosza, hogy miközben ott van Jézusnál, viharba és káoszba keveredik szellemileg. Elbizonytalanodik, hogy valóban ő Isten fia-e. Na, tekerjük vissza az egészet? Ő el van hívva. A Szentírás bizonyságot tett róla, hogy ő volt a legnagyobb próféta, bár nem tett csodát. A Szentírás bizonyságot tett Jánosról, hogy Isten prófétája. Mégis elbizonytalanodik. Tudod, amikor a Pál azt mondja, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék, az eredeti fordítás alapján kicsikét meg kell változtatni, aki úgy gondolja, úgy véli, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Tehát amikor te szellemileg érzed, hogy jól mennek a dolgok, akkor figyelj oda, hogy valóban úgy érzed-e, hogy jól mennek a dolgok. Ha pedig úgy érzed, hogy nem mennek jól a dolgok, akkor pedig erősítsd meg magadat az Úrban, szilárdítsd meg a belső emberedet, kezdj el igét olvasni, imád életet, megtöbbszörözni az időt, vagy bármit csinálj, csak keresd Istent, mert tudod, hogy veszélyben vagy, esetleg zuhansz. És János elkezdett zuhanni szellemileg. És nem kritikus és kritizálásképpen mondom, de Jézus megmentette, mert elküldte a tanítványait hozzá, hogy miket csinál, milyen csodákat. De a mi szellemi életünkben is, hogyha összehasonlítjuk ezt az egész jánosi problémát és krízist, lásd meg, hogy Isten legnagyobb prófétája, a Föld legnagyobb prófétája. El tud bizonytalanodni, akkor mi is el tudunk bizonytalanodni. És ha ő személyesen látta Jézus Krisztust, mennyivel inkább nem tudunk mi is elbizonytalanodni. Ezért megújulásra van szükségünk az egész életünkben. És a megújulás a megtérést jelenti, hogy megváltoztatjuk a gondolkozásmódunkat. A megtérés azt jelenti görögül metanoia. Metanoia. Ez azt jelenti, hogy a belső felfogó képességünk átváltozik. Ez egy forradalom, hogy Isten tud szólni egy emberhez, és meg tudja változtatni az életét. Erre kell ezt te, nem csak Isten. Nem csak Isten. Az igazi fény, amely nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az igazi fény, az igazi világosság, a fény az jobb szó, pontosabb görögül, az igazi fény, amely minden embert megvilágít, megérkezett már a világba. Hallod? Minden embert megvilágít. A világban volt, és a világ általa jött létre, mégsem ismerte meg a világ. A saját tulajdonába jött, de a saját tulajdonai nem fogadták azt be. Azoknak viszont, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten fiává váljanak, azoknak, akik hisznek az ő nevében. Azoknak, akik nem vérből, nem egy test, nem egy férfi akaratából, hanem Istenből születtek. És Isten igéje, és az ige húsvér testé lett, sátrat vert közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét, az atyától származó egyszülött dicsőségét, aki teljes kegyeleme és valósággal. Tehát mit mond itt az ige? Hogy hatalmat kaptál arra, hogy Isten fiává legyél. Mondtam, az szuperintelligens a világosság. Abban a pillanatban, hogy megérint téged a világosság, átalakít. Minden egyes világossággal való találkozás, hogy adsz egy ötös neki, ő visszapacsizik, onnantól kezdve átalakulsz. Ez egy isteni átalakulás. Most ebben hinned kell, mert Istennek az igét hirdetem. Ez nem a Tóth Lajos igéje, ez az Isten írott igéje. Azért még egyszer mondom, mindnyájan, mindenkiről beszél az ige, hogy azok viszont, akik befogadták a világosságot, hatalmat adott, hogy Isten fiává váljanak, akik hisznek az ő nevében. Amen. És a másik, amit még itt az elején a ilyen világossággal kapcsolatban leszögezünk, hogyha belépsz ebbe az új típusú világba, akkor nem lesz lefolytott személyiséged. Nem lesz lefolytott személyiség. A lefolytott személyiség azt jelenti, hogy a sötétség folyt. Folytó erő. Nem tudsz járni, nem tudsz magabiztos lenni a sötétséggel. Így jellemzem. Milyen egy olyan ember, akinek a szíve, szelleme, személyisége le van folytva, és nem tud egyszerűen felszabadulni. Amikor a sötétség dolgozik benned, az mindig rabszolgává tesz. Még egyszer. Amikor a sötétség dolgozik az elmédben, kattog, akkor szolgává tesz. Nem tudod kikerülni ezt. A bűnbe van benne beprogramozva a sötétség. A bűnbe. A bűn egy szellemi valóság. Az nem egy tett. Annak van egy gyökere. Egy szellemi valóság. Azt nem Isten hozta létre. Azt nem Isten hozta létre. A sötétségről nagyon keveset beszél az Ószövetség, de tudjuk jól, hogy a sötétség az a sátántól van. És amikor arról beszélek, hogy sötétség, akkor az egy blokk. És az egy bulldozer. Az egy dózer. Hogy ledózerolja a világosságot. A sötétség soha nem lesz megalkuló a világossággal. A célja az, hogy előbb-utóbb betekerje a világosságot, és győzzön. A sötétség soha nem fogja abba hagyni az ember életében a munkáját. Azt a világossággal lehet csak legyőzni. Az igazság szérummal. És amikor folytott a személyiség, amikor a megtévesztés, megcsaláltatás, bűn, bármilyen lelki probléma van az ember személyiségében, akkor mondok egy pár jelzőt, hogy milyen személyiség az, aki nem tud a világosságban járni, és miért nem tud a világosságban járni. Segítek. Az első dolog a dicséret. Az első dolog a dicséret. Addig, amíg te nem tudsz rajongóan, mély hódolattal Istent dicsérni, addig a sötétségnek valamilyen területe lefolytotta a szellemedet, a személyiséget és a szívedet. Az első legfontosabb dolog az imádás. A sátán, a hajnalcsillag fia, az dicséretvezető volt. És onnan esett le, felkent kérub volt. Onnan esett le, a sátán dicsőítés vezető volt. És gyűlöli azt. A sötétség így van megcsinálva, mert ezt az ő csinálta meg. Nem tudom, hogy hogyan. Ne kérdezz meg. Nem tudom. Van sok olyan dolog, amit ehhez nem értek. Ehhez sem értek. És hogy tudott elbukni a sátán. De ami fontos, hogy Isten egyébként, csak így megjegyzem zárójelben, hogy Isten, amikor dolgozik, szeret a sötétségben és a káoszban dolgozni. Ezzel demonstrálja és pöcköli az ördögnek az orrát, hogy ő a sötétségben is úr. Azt mondod, hogy Lajos, mutass erre példát. Kinyitod az 1 Mózes 1-et. Azt mondod, hogy sötétség volt a földön, de a Szent Szellem mégis ott volt, lebegett. és a sötétségből lett világosság. Pontosabban a világosság hozta el a világosságot Isten birodalmából, és ő szeret a káoszban lenni. Tudod, hogy miért? Hogy le tudjon nyúlni hozzád. Azért, és elküldte az igét a sötétségbe, hogy lenyúljon hozzád Isten. Ő együttérző Isten. Tudod, hogy miért? Mert a világosság lejött a sötétségbe, és látni akarta, érezni a bőrén Jézus, milyen az, amikor valaki a fényvonal alatt van. Érezni akarta, milyen az, amikor valaki nem akar, vagy nem tud már a törvény miatt áttörni a fényvonalon, mert ebbe csak hit és kegyelem munkája szükséges, hogy áttörj a fényvonalon Isten dicsőségére. És amiről itt beszélek, hogy nem tudsz imádni, az azért van, hogy nem tudsz imádni, mert egy blokk van a személyiségedben, azon a területen, hogy kell megnyílni Isten előtt, hogy kell teljes szívből Istent imádni. Ezért arra bátorítalak téged, hogyha már Isten hívő vagy, hogy kezd el azt kontrollálni magadba, mennyire tudsz megnyílni Istennek. Melyek azok az igék, amire azonnal bezársz? És melyek azok a történetek, amire azonnal megnyílsz? Melyek azok a szellemi elvek, amire azt mondod, hogy amen? És melyek azok a szellemi elvek, amire azt mondod, ez lehetetlen? És amikor azt mondod, hogy lehetetlen, na azzal kell foglalkoznod. Mert ott van a kapu, ott van a zár, és jön a Szent Szellem, és kinyitja neked Isten kegyelméből. Ez volt az első, a dicséret és az imádás. Egyébként az Atya imádókat keres. Dicsérőket keres. Azt mondja Jézus, akik szellemben és valóságban akarják Istent imádni. A valóság azt jelenti, hogy valaki nem a sötétségből, hanem a igaz valóságból akar Istent imádni. Menjünk tovább, mert kevés az időm. Nem akarunk az Atyához vonzódni. Egy óriási probléma az egyházban, hogy megtaláljuk Jézust, csak Jézus a Szent Szellem által tovább akar vezetni bennünket az Atyához. Tehát az Isten képet, hogy Uram, hálát adok, hogy látlak téged a kereszten, hogy meghaltál értem, ez fantasztikus. De van több. Van több, hogy az Atyát is megtaláld. A kudarc a egyik nagy problémája, és az arcoskodás elég nagy problémája, ez csak szórim volt. Akkor vagyunk arcoskodók Istennel, és akkor leszünk kudarcosok egyszerre, amikor nincs atyaság alatt a személyiséged és a lelked. Meg kell találd Istent, hogy Atya, mert Isten Atya. Tehát az a személy, aki nem ismeri Istent atyaképpen, az nem is tud sem elvárni Istentől, sem elfogadni Istentől. És ebben kell meggyógyulnod, miközben a világosság gyógyítani fog téged. Nem tudod imádni Istent, ha nem érted, hogy ő Atya, és nem tudsz vonzódni az atyaságához. Ekkor, amikor nem vonzódsz az atyaságához, elmondom, hogy milyen Isten képed van, egy ismeretlen Isten kép. Egy ködös Isten. De én ma elhoztam neked az igazságot. Azt mondta Jézus, hogy a János 17-ben, hogy elhoztam nekik a te nevedet, atyám, az atyaságot. Ilyen szinten nem volt kijelentve az egész világ mindenségben az atyaság, amiképpen Jézus hozta el. És Jézus nem csak azt mondta, hogy ő atya, ez a neve, hanem azt mondta, hogy kell függeni az atyától. Azt mondta, mindent, amit teszek, azért teszem, hogy az atyámnak kedveskedjek. Nem teszek olyat, ami előtte nem lenne kedves. János 8. Gyere, mutatok egy igét. Nem még ez az igen, engem nagyon-nagyon falhoz szorított. Aztán meggyógyított. János 8:28. Ezért Jézus így szólt hozzájuk. Amikor fölemelitek majd az emberfiát, tehát fölmagasztaljátok, akkor rájöttök, megértitek, hogy én vagyok. És hogy semmit sem teszek magamtól, hanem ahogy az Atya tanított, úgy mondom ezeket. Tehát mit mond itt a fiú? Azt mondja itt a 28-ba, hogy mindent, amit csinált az életében, az atyaság miatt tudta elérni. Halleluja. És mindent, amit elért az atyaságon keresztül, az azért történt meg, mert nem cselekszik magától, hanem amint az Atya tanított engem. Úgy beszélek, úgy kommunikálok, úgy szólok. Mit jelent ez? Azt mondta, eljöttem, hogy megcsináljam, Uram, a te munkádat, de az atyaságodon kívül nem lehet. Muszáj, hogy az atyaságban legyek, és higgyek benne, és folyamatosan gyógyíts az atyaságon keresztül, hogy rajta maradjak a fényvonalon. A világosságban, amiképpen te is világosságban mozogsz, csak. Amen? Még egy. Amiképpen az Atya tanított engem. Ez mit jelent? Hogy a világosságról tanítás kellett neki. A világosságból, a világosságról. Tehát kössük össze az egész sztorit. Azt mondja Jézus, ha nem engeded meg, hogy az Atya tanítson, akkor hogyan fogsz tudni járni a világosságban? Tehát tanuló kell, és kell egy oktató. A világosság oktat. Nem kioktat, hanem bevezet a neked a legjobb éveidbe, a legjobb milliódbe, a legjobb megújulásodba. Azt mondtam az imént egy pszichológus, hogy mindig meg kell újulnia. Rögtem magamba, hogy a személyiségét megtalálja. Rögtem magamba, hogy én viszont tudom, ki vagyok. És amikor én megújulok, akkor nem visszatérek oda, amit elveszítettem, hanem visszatérek oda, amiről tudom, hogy létezik, és még dicsőségesebb állapotba tudok jutni minden egyes imádáskor. Mert hitből hitbe megyek, dicsőségből dicsőségre elváltozok. Hogy amikor én bemegyek az Isten jelenlétébe, otthon a kis szobámba, akkor tudom, hogy Isten és én ott lesz, az Atya és én ott leszek. És nekem nem kell pszichológus, nekem van Istenem, Atya. Az atyaság a világ legnagyobb pszichológusa. Az atyaság atmoszférájában csodák történnek. Nekem nincs szükségem fizetni senkire. Nekem van egy fiú az életemben, ez a názareti Jézus, akinek a vére kifizette az én pszichológiai problémámat. Nekem nincs szükség jogázni, egész nap így lenni, hogy átmenjek alfából cétába, bétába. Nekem Isten jelenléte van helyette. Nekem nem kell elolvasnom pszichológus könyveket, hogy megértsem magamat. Én a Bibliát olvasom, és ő szól, mert azt mondja, Jakab, a Biblia egy tükör. És mikor belenézek, akkor látom magamat. De nem, akkor elfelejtem magamat, mert fantasztikus dolgokat látok. Nem csak azt látom, hogy mit hibáztam, hanem azt, hogy ki vagyok, és milyen jó dolgok várnak rám, mondja erre, hogy áment. Én nem azért bibliázok, hogy szétverjem a személyiségemet. Én nem zsoldosa vagyok önmagamnak. Én nem tekes kommandós vagyok, hogy megterem az igét, és szétlőjem magamat, és ilyen jó, kemény, kampós igékkel betárazzak magamnak, és fejbe lőjem magamat, és minden egyes bibliázás során fejbe lőttem magam, és lesokkoltam magamat, és kijövök úgy, mint egy megalázott kutya abból a imateremből, hanem úgy jöjjek ki, aki tudja, én Isten királyi gyermeke vagyok. Lehet, hogy nem látja senki rajta, hogy Isten királyi gyermeke vagyok. Lehet, hogy senki nem hiszi el, hogy Isten fia vagyok, de akkor is én tudom, mert az én atyám megváltott engem a fián keresztül. Én tudom, hogy amikor az atyámmal találkozok, ő engem nem pofozógépre vár, meg mint amikor az éretlenekben volt, hogy nyalj egyet, és, vagy mondj valamit, és hogyha nem jól mondtad, akkor szétvertek az éretlenekben, hanem engem vár az Isten, hogy megsimogasson. Atyaság alá kerüljek. Tudom, hogy Isten jó. Tudod, hogy kik tudják, hogy Isten jó? Akik szabad emberek. Az a szabad ember, aki tudja, hogy Isten jó. Az nem szabad, aki nem tudja, hogy Isten jó, és ő atya. Azért nem szabad, mert meg van kötve a világrendszernek mindenfajta gondolatával, képeivel, és minden eszmerendszerével. Én lecseréltem az eszmerendszereket az Isten igére. Én lecseréltem totálisan, és azt mondtam, minden, ami világi kár és szemét, hogy megtaláljam az eredetit. Megtaláljam azt a teremtőt, aki teremtette az embert, és teremtette a földet. Lecseréljem a politikai nézeteimet az Isten igazságára. Lecseréljek mindent, amit káosz, zűrzavar az életemben és sötétség a világosságra. Erre születtem azért. Nem azért, mert én ezt akarom, hanem azért, mert rájöttem, hogy ez Istennek a programja bennem. Amen. Mielőtt még én megtértem volna, már szeretett. Amen. Jó, Lajos, jó volt ez a marketing az atya mellett, halleluja. Igen, védem őt, és bátorítalak, és sokkollak, gyere hozzá, megéri. Legalább nem kell fizetnid, nem tudom mikre, hogy jó legyél. Nem kell LSD-zni. Nem tud fejlődni az Isten kép, az Isten ismeret, ha te abszolutizálod az Istent. Ez egy következő dolog. A világosság az nem abszolutizál, hanem progresszívan fejlődik, és hitről hitre megy, erőről erőre megy az életedben. Lajos, bővebben ezt nem értem. Amikor most ebben a teremben itt ülsz, neked van egy Isten képed. És Isten meg azt mondja, hogy én több vagyok, mint ami a fejedben van. Engedd meg, hogy bemutatkozzak rendszeresen. Az Isten írott igén keresztül, a prédikált igén keresztül, és az imakamrádba. Engedd meg, hogy tágítsam azt, hogy én ki vagyok. Megéri, hidd el. Amikor Isten jön, akkor mindig megtöri azokat a falakat, amiben őt bebetonoztuk, vagy bevittük. És amikor jön Isten, akkor lebontja a falakat, és kicsikét jobban érzi magát, mert nagyobb Isten, mint amit én elképzeltem. És jobban érzi magát abba a székbe, abba a nagyobb székbe. Tehát az Isten ismeret, figyelj, folyamatosan fejlődik az egész életedben. Folyamatosan új és új dolgokat mond Isten magáról, és hogy mire képes. Következő, hogy amikor zárt ez a gondolkozásmód, amiről beszéltem, akkor egyszerűen a nehéz időkben nem tudsz majd Istennel együttműködni, mert Isten általában bevisz bennünket káoszba. És ez a káoszban tanít bennünket két dologra. Kik vagyunk, mert a káoszban tudjuk meg, hogy kik vagyunk. Nem a Hawaii-szigetén, hanem akkor tudjuk, ott abban van önidentitásod, hogy van pénzed, kijutott el oda. De én másról beszélek, amikor káosz van, zűrzavar van. És Isten szeret használni ilyen eszközöket, hogy káoszt tegyen, hogy te szó szerint katartikus módon ki tudj jönni a szíved állapotából. Aztán, miért van szüksége ilyen katartikus állapotba az életednek? Mert különben nem tudsz kijönni. Azért. Az ember nem képes arra, hogy ágyban, párnák között, EU-s pénzzel, havi fizetéssel, az EU norma szerinti fizetéssel Isten keresni. Képtelen rá az ember. Tehát ez már az egész Bibliában erről szól, minél nagyobb a jólét, annál jobban az emberek elkezdenek elkényelmesedni. És ebben az elkényelmesedésben egyre jobban azt érzik, hogy megszokják azt, hogy Isten velük van. Ebben a megszokásban közömbösség alakul ki, a megszokás a közömbösség természetességet hoz létre, és aztán pedig egy dögunalmat. Egyébként a pesszimista gondolkozásmód az azért veszélyes, mert bevonz dolgokat. Bevonz dolgokat a pesszimista gondolkozásmód. Isten nem pesszimista feléd, amúgy sem. Tehát ő nem egy pesszimista öregember, aki azt mondja, tudom, nyugodj meg, éltem én az életemet, majd rájössz. De nem így beszélhet veled, mint egy 80-as években felnőtt ember, ilyen 70-75 éves, akinek bagó van a szájába, és aztán, amikor mondasz neki valami pozitív dolgot, hogy erre vágyok, vagy stb., akkor azt mondja, jó, följe, majd figyeld meg, mi lesz a végén. Lehet, hogy megint kidobnak, mint a múlt másik munkahelyről, idióta. Tehát nem így beszél Isten, hanem Isten, amikor velünk beszél, akkor úgy beszél, hogy jövőképpen rendelkezik Isten. Dicsőség az Úrnak. Még egyszer fölépítem Isten tekintélyét és belső karakterét. Jövőképe van rólad. Nem rossz, jó. Mondom neked, hogyha a világosság uralkodik, akkor szabad leszel itt fönt. Ha a sötétség uralkodik, akkor börtön lesz az elméd. Amen. Mutatok valamit ezzel kapcsolatban a gondolkozásmód, hogy mi történik akkor, amikor a világban, amikor elhatalmasodik a sötétség. Ez az 1 Mózes 6-ban van megírva. Azt mondja az ige, 1 Mózes 6, az óriások voltak, igen, 4-5-ös verszak. És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és most figyelj, szíve gondolatának, ez tervnek is lehet mondani, szíve tervének minden alkotása, szív terv alkotása szüntelen csak gonosz. Na most mutatok valamit. Figyeld. Látta Isten, mit látott Isten? A szívet. De még valami mást is látott. A szív gondolatát. Még egyszer. Látta Isten a szív gondolatát. Látta Isten a szív gondolatát. Tehát ahogyan gondolkozott az emberiség, azt látta. De nem csak a gondolatát látta, hanem a gondolatának a legmélyebb pontját, a személyiségük, a szívük legmélyebb pontját, a terveket. Hogy mit miért csinálnak, a motivációt, hogy miért csinálják azt meg. Ezért azt mondom neked, a világosság elkezd átalakítani, tedd össze a két kezed, adj hálát az Úrnak, mert a szívedet elkezd Isten vizsgálni, beszkenneli, és átalakítja Isten a szívedet, hogy ne legyen a tervben gonosz az életedben. Hogy azt hidd el, hogy Istennek jó tervei vannak felőled, Isten dicsőségére. Ez a terv annyira fontos, hogy például amikor csinálták a sátrat, akkor imádkozott Mózes a sátor készítő csapatért, és imádkozott értük, hogy a szívük terve Istentől tökéletes legyen. És amikor jött a bölcsesség és a értelem szelleme rájuk, akkor megváltoztatta a Szent Szellem a szívüket, hogy bölcsen tudjanak kigondolni, hogy hogyan kell létrehozni a szent sátort. Tehát nem csak, hogy szakmunkás irag, profi emberek voltak, jó munkások voltak, hanem kellett egy plusz, és most mondom neked, neked is kell egy plusz, hogy érts a szellem dolgaihoz. És ezt kérned kell. Uram, add, hogy a bölcsesség, az értelem rászálljon az életemre, a te bölcsességed, a te értelmed, hogy olyat tudja kigondolni, ami neked is tetszik. Tudja erre ámen mondani? Ó, halleluja. Jó, menjünk tovább. Gyere a Máté 9.2-höz. Mutatok ezzel kapcsolatban egy húsba vágó történetet. Máté 9-ben az történik, hogy van néhány csávó, van néhány srác, ez csúnya kifejezés volt, van néhány srác, egy néhány fiatal ember, aki... Máté, igen. Máté 8. Várjunk. Márk 2.1. Kicsit elkószált a gondolatom. Márk, igen, igen, Márk. Most akkor melyik? Máté, Márk? Márk, ne haragudj már, tényleg, bocs, nem akarok idegesíteni, tényleg. Bocsáss meg, ne haragudj el. Bocsáss meg, én kérek elnézést, nekem kellemetlen. Tehát azt mondja a Márk 2-3. És jöttek hozzá egy gutaöltöttet hozva, négyen emeltek föl, négy srác. És mivel a sokaság miatt nem férkőztek azzal ő hozzá, megbontották a háznak a fedelét, ahol ő volt. És rést törtek, leeresztették a nyoszóját, amelyben a gutaöltött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látván, mondj velem, látván, mondta a gutaöltöttnek, fiam, megbocsáttatok neked a bűneit. Figyelj, ez számomra a megújulásnak az egyik sarokköve. Négyen voltak. Vannak dolgok az életedben, amikor a világosság nem fog bejönni, ha nem engeded meg, hogy hord ágyon vigyenek téged a világossághoz, Jézushoz. Vannak pillanatok, ez első alap, amikor emberekre van szükséged, akikben nagyobb világosság van, vagy nagyobb hit, mint benned. Mert vannak területek, amiket nem tudsz majd befutni egyedül. Van egy ilyen marketing mondás erre, hogy bizonyos kilométerig elmehetsz egyedül, de lesz majd, amikor tovább kell jutnod, és nem tudsz, képtelen leszel segítség nélkül menni. Nincs olyan cégvezető, aki egyedül csinál mindent. Ilyen nincs. Szükséged lesz bizonyos szinten, bizonyos helyen segítségre, hogy megtaláld újra a fénynek a vonalát. Ezek az emberek megtalálták a fényvonalát, Jézust. És amikor elvitték hozzá, azt mondta Jézus rájuk, látom a hiteteket. Látom a hiteteket. Várjál, hogy látta a hitüket? Mert a Szent Szellem mondta benne, Jézusban, ez a négy ember, ez nem lelkes. Nem négy lelkes amatőrről van szó, hanem négy lelkes, hittel teljes amatőr, aki képes megbontani a lakásodnak a tetejét, akkora nagy hitük van. És tudják jól, hogy majd Isten visszaépíti hitáltal. Ez döbbenetes ez a kép. Ez az egyházról szól, testvérek. Hogy amikor összeadódik a világosság, összeadódik a világosságba vetett hit, akkor mire képes Isten? Fogták ezt az embert, nem tudták volna oda tenni, de ők áttörtek az egész kordonon, és Jézus pedig, amikor látta a hitüket, azt mondta a gutaöltöttnek, fiam, megbocsáttatlak neked a bűneid. Tehát azt jelenti, hogy látott bűnt az életében ennek a gutaöltöttnek. De ennek ellenére Isten meggyógyította őt, mert a hitük beszámítatott. Tudod, nagyon sokszor olyan helyeken fogsz járni, ahol és olyan embereket tesz melléd Isten, hogy ők nekik hinniük kell benned. Soha senki nem lesz gyógyult, amíg valaki nem hisz benne. Még egyszer. Soha a Földön nem leszel gyógyult, ha valaki nem fog hinni benned. Látni az elhívásodat, látni a fényedet, látni a fantasztikus Istentől jövő egyediségedet, ugyanis a világosság egyedivé tesz. Még egyszer, Lajos, amikor a világosság téged egyedivé tesz. Te utánozhatatlan vagy. A hited, a harcaid, a győzelmeid, a bukásaid is utánozhatatlan, mindened utánozhatatlan. A hozzáállásod, te elmondod az igét, amit kaptál, én az életben nem láttam azt meg az igéből, de te meglátod. Mert egyedi vagy. Egyedi módon szól az Úr, és a fényruha, amit megszőtt a Szent Szellem számodra, az a tiéd. És abba a fényruhába, ha mész, a dicsőséges ruhába, akkor az egyedivé tesz téged. Mondtam, mivel kezdtem a világosság, mi? Intelligens. Amen. Tehát itt ott tartok, hogyha hiszed azt, hogy szükséged van Krisztusra és Krisztus testére, akkor turbó módon beindul a szellemi életed. Különben egy alázatos, magányos ember maradsz, aki hát ilyen fogyi lesz. Tehát, hogy várja az Urat, néha depressziós, mert egyedül van, magányos, és így le lehet élni az életet. Ilyen magányos férfi, az a legrosszabb. Tehát ilyen szingli férfi, az tulajdonképpen öt év múlva bekattan. Tehát én nem láttam még normális férfit, aki az a magányosságában túlélte volna. De mindegy, menjünk tovább, halleluja, nem akarok én most itt megbántani senkit. Tehát itt arról beszélünk, arról a megújulásról, hogy Isten, amikor küld embereket az egyházba, akkor kollektív segítséget ad. Én segítségére vagyok neked. És van személyes világosságod, és van kollektív világosság. Ezeket szét kell választani. Amikor eltűnik a személyes világosság, akkor vagy Istenhez mész, vagy azokhoz az emberekhez, akik lebontják neked azt a helyet, hogy be tudjanak vinni Jézushoz. Bármilyen akadályt áttörnek. Ha te hiszel abban, hogy vannak világosító emberek melletted, felvilágosítók, világító emberek, akkor minden bajodból ki fogsz jutni. Nekem az Úr azt mutatta kb. 20-30 évvel ezelőtt, hogy csináljak olyan kapcsolatokat, amelyek fénynyalábok, olyan erős LED lámpák lesznek az életemben, ilyen 80 ezer kelvinűek, hogy ha bármi bajom van, oda tudok menekülni, és tudok tőlük segítséget kérni, mert ragyognak, mert fényben vannak. És ha a sötétség elkezd az életemben maximalizálódni, akkor oda tudok menni, és ők megváltoztatják az életemet. Nekem egy telefon, van sok barátom, nem sok, néhány, kevés. Igen, ezt lebontottam. Most nevetsz, mert én arra gondoltam a sokba, hogy a kettő is nekem sok. Volt egy mentorom egyszer, egy 80 év körüli proféta, és ő tényleg proféta volt, és ő azt mondta nekem, hogy ha lesz 2-3 barátom, akkor én egy nagyon szerencsés ember leszek a Földön. Mert ő végigélte az életét, nagyon-nagyon sok mindenben volt benne, és mindenki volt csak akasztott hóhérnem, és azt mondta nekem, hogy neki föl kell ülni a repülőgépére, hogy találkozzon egy másik államban egy barátjával. És hogy az embereknek az általánosságában, az életútjukon nincs barát. És ha van 2 vagy 1 barátod, akkor te nagyon szerencsés ember vagy a Földön. Aztán pedig, ha valakinek sok barátja van, arról is beszél az ige, hogy a sok barát vissza fog ütni, ugyanis amikor köteléket hozol létre, baráti kötéket emberekkel, akkor hozza a motyóját. És hozza az életét, az életútját, ott nem minden stimmel. És hogyha összekapaszkodtok, és nem a Szent Szelemtől vannak a kapaszkodások, meg a kapcsolatok, akkor egymás megrontásában lesztek erősek. Mert ahhoz kell egy jellem, hogy valaki barát legyen. És ahhoz is kell egy jellem, hogy valaki elfogadja a másik barátságának a tanácsát. Ez kell egy felnövekedés, egy intelligencia. Oké? Okay? Amen. Szóval ott tartok, hogy Isten egy megújulást vár az életünkben. Megújulást vár kollektíven, és egyénileg is. A Keresztelő Jánoshoz, ha visszamegyek, akkor Keresztelő János volt az az új bor, ami az egész Izraelt fölrobbantotta. Egy megújító proféta volt. Csak figyeld. Szeretném ezt a történetet, ezt a kollektív dolgot összehozni Keresztelő Jánossal. Figyeld. Amikor Keresztelő János elkezd szolgálni, ő az új. Jézus sehol nincs. Ő az új. Ő a titán. Olyan üzenete van, hogy berobban. Berobban Izrael. Jönnek farizeusok, katonák, egyszerű emberek, nemesek, előkelők, özönlik a tömeg. Hallgatni akarják, mert érzik, hogy itt valami áttört. Van valaki, aki át tudta törni a szellemvilágot, és be tudta hozni a világosságot, a sötétségbe. És ahogyan telnek a napok, az atmoszféra, az egyház történelme, illetve az atmoszférában a történelem megváltozik, mert Jézus megjelenik. 30 éves, és az Isten fia megjelenik, a Logosz. Keresztelő János látja, és akkora kenet alatt van Keresztelő János, hogy profétál róla, hogy ő az. Látja a galambot leszállni rá, stb. Innentől kezdve neki befejeződött a szolgálata. Mert a világosság megjelent. Addig, amíg ő új volt, addig ő volt a reflektorfényben. Amikor meglátta az újat, a nagyobbat, onnantól kezdve neki hátra kellett lépni. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy neki föl kellett dolgozni, hogy hátralép, és miközben hátralépett, összeomlott a személyisége. Megszokhatsz világosságokat, megszokhatsz keneteket, megszokhatsz kapcsolatokat, megszokhatsz élményeket az Úrban. És akkor van egy pillanat, amikor Isten azt mondja, hogy ezt már megszoktad, és szinte már természetes számádra az, hogy Isten veled van. És összeomlik a személyiség, mert hátra kell lépni, és újra Krisztusnak teret kell adni, meg kell alázkodni, mert minden egyes nagyobb áttörés előtt van egy ilyen katarzis, hogy meg kell alázkodnod, és az elmédnek meg kell újulni az újra. Mert minden, ami új, az egyszer régi lesz. És az Jézus így fogalmazza meg. Amikor régi bor van, abban régi tömlő kell. Amikor új bor jön, új tömlő kell. Tudod, hogy miért kell új tömlő? Azért kell új tömlő, mert a új bor az tágul. Az tágul. A régi bor pedig szép lassan vagy elpárolok, vagy pedig fölveszi az oldalfala annak a bőrnek, és elfogy, elmúlik. Vagy pedig megtartja valameddig, de aztán lehet, hogy szétszakítja, megeszi a bor, a bőrt. De mit akarok ezzel mondani? Hogy amikor jött Keresztelő János, ő új bor volt. De amikor megjelent Jézus, akkor volt egy még jobb bor, még újabb bor. És amikor ott van egyszerre a két bor, akkor az egyik bornak, ami régi, azt kell mondani, én régi vagyok, nekem már nincs itt szerepem. Át kell adni a stafétabotot. Ugyanúgy van a szellemvilágban most is neked. Amikor jön az új bor az életedben, a názareti Jézus Krisztus munkája, akkor föl kell ismerned. De az Isten szelleme benned állandóan újat és új dolgot akar előhozni. Ezért mondja az ige a logoszról, hogy az eljövendő virág, bocsánat, nem sírok, csak a nyálam, az eljövendő virág erői. Az eljövendő virág elői. És az az erő, ami az eljövendő világból van, ez nem egy lepukkant ország, nem egy lepukkant erő, hanem Isten dicsőséges ereje, ami állandóan meg akarja újítani az egész karakteredet, hogy higgy abban, hogy van megújulás Isten jelenlétében. Sőt, mondok még valamit, hogy Istennek az országa nem egy elmúló valami, egy ilyen megfakult dicsőség. Igen, ismerem Isten országát, igen, megfakult, már nem úgy történik, ahogy Abcselben. Isten nem így kommunikál velünk, azt mondja, kész arra, hogy megújítsam. Kész arra, hogy megújítsam az egész életünket. Várjál, hagyd mondjam el. Nem tudom, hogy te milyen perspektívával vagy az egyházzal kapcsolatban. Nekem nemrég az Úr azt mondta, hogy higgyek újra az egyháznak szóló proféciákban. Halleluja. Azt mondja Jób 24.13, vannak, akik Isten világossága ellen lázadnak, és nem törődnek vele, hogy mit kíván, nem azt szerint élnek, ahogy ő akarja. Van egy dolog ebben a Jób történetében, ami engem mindig inspirált, hogy ő aztán tényleg átment, mint Szergej a második világháborún. Vannak, akik Isten világossága ellen lázadnak, és nem törődnek vele, hogy mit kíván, és nem azt szerint élnek, ahogy ő akarja. Egy másik fordítás ugyanez, angol. Vagy amerikai. Ezek a gonosztevők azok közül valók, akik lázadnak a világosság ellen, nem ismerik annak útjait, és nem maradnak az ösvényein. Akkor kompromisszumot kötsz a sötétséggel, akkor nem tudod majd megtartani a világosságot. Kifolyik az új bor. És amikor nem értékeled a világosságodat, az új bort, el fogod veszíteni. Neked foglalkoznod kell a boroddal, az új boroddal. És képzeljétek el, hogy minden egyes új megújulásban vissza kell térni oda, azok az igékhez, amelyek arról szólnak, hogy hogy lehet megújulni, hogy kell megújulni. Kezdjük még két igével, folytatom. Tudom, hogy sokatok itt most itt ültök, nem akarok senkit megbántani, de nem tudjátok, hogy Isten kész arra, hogy valamit elhozzon a gyülekezetünk életébe, valami olyasmit, amiről mindig is akarta, vágyott rá, hogy megnyilvánuljon. Majd veszük a Krónika könyvében azt, amikor Salamon egy gigászi templomot épített, sokkal hatalmasabbat, mint gondolta volna Dávid, és felépítette ezt a templomot, és imádkoztak Istenhez. Amikor jött Isten a templomba, olyan erővel jött le, hogy mindenki letérdelt, és olyan köd lett, hogy beleremegett mindenki, hogy Isten ott van. Tehát leborultak, leestek a földre, megjelent Isten megnyilvánuló ereje. Az egyház nagyon régóta nem tapasztalta ezt meg. Milyen az, amikor a gyülekezetekben Isten jelen van? A korintusi levélben mond egy ilyet Pál, hogy olyan erős legyen nátok a profétaság szelleme, hogyha valaki bejön a templomba, vagy a csarnokba, ahol Isten tiszteletet tartotok, akkor összeessen, mert úgy tudtok profétálni, hogy megmondjátok, hogy miből kell megtérnie. Tehát amikor Isten olyan szentségében van jelen, hogy mielőtt bejössz a templomba, megtérsz, és úgy jössz be. Én jártam ilyen gyülekezetbe a 90-ben. Mielőtt bemertünk volna tenni a lábunkat abba a helyre, mi megtértünk. És elmondtuk azt az imát, Uram, köszönöm, hogy bejöhetek egy olyan gyülekezetbe, ahol Isten jelenléte van. Köszönöm ezt, hogy miért adtál engem, és méltóságot adtál nekem, tiszteletet, hogy én felfedeztem, hogy itt van Isten. És nem vakként megyek be. És akkor betettem a lábamat, akkor éreztem Isten jelenlétét. Nem azért, mert valaki prédikált, hanem mert olyan volt az atmoszféra, hogy ott Isten volt. Tehát ott nem kell senkinek elképzelnie, ott nem kell senkinek se röhögnie, nem kell senkinek se ugatnia, nem kell senkinek se tarkonálnia, vagy jóga módjára a bal lábát a nyakába, és a jobb lábát pedig a hátára, és azzal vakarta a hátát, senkinek nem kell ilyet csinálni. Aki bement oda, érezte Isten jelenlétét. Nem azért értünk meg, mert prédikálták, hanem azért, mert Isten volt ott. Én Istenhez tértem meg, nem a gyülekezethez. Én Istent akartam ott megtalálni, és meg is találtam, hála az Úrnak. Ezért tudom, milyen az eredeti, és tudom, milyen a hamisítvány. Azt mondja az ige, hogy a Joel 1:8-ban, 7-ben, pusztává tette szőlőmet, összetörte fügefáimat, mezítelenre hántotta a széjjel, hányta, fehérlenek annak ágai. Keserek, mint szűz, aki gyászba öltözik, az ő ifjúsága férjéért. Kifogyott az étel, italáldozat az Úrnak házából. Gyászolnak a papok, az Úrnak szolgái. Lehet, hogy miközben én ezt olvasom, azt mondod, hogy mi ez a rébuszos beszél, mi ez, mese? Mesekönyv? Figyelj! Kifogyott az étel, az italáldozat az Úrnak házából. Gyászolnak a papok, Úrnak szolgái. Elpusztítatott a mező, gyászol a föld, mert elpusztítatott a gabona, kiszáradt a must, kiapadt az olaj. Ez profétai nyelv. Szégyenüljenek meg, ti szántóvetők, jajgassatok szőlőművesek a búzáért, az árpáért, mert elveszett a mező aratása. Elszáradt a szőlőtő, a fügefa elhervadt, a gránátfa, a datolyafa, az almafa, a mezőnek minden gyümölcsfája kiaszott. Bizony kiszáradott az öröm az emberek közül. Amen. Amikor egy gyülekezetben, egy komplett, kollektív egyházban, mondjuk Magyarországon lévő gyülekezetekben, és ez most amiről beszélek, ez tudom, hogy fényévre van tőlünk. Ezt tudom, de testvérek, nekem arról kell beszélnem, hogy legyen egy perspektívád, hogy Istent megismerd jobban az ő jelenlétén keresztül. Megnyilvánuló, megtapasztalható jelenlétén keresztül. Hogy ne félj attól, hogy Isten megérint. Ne félj a szíved közepén, a legmélyebb pontodban, hogy mi lesz veled, hogyha átadod az életedet. Testvérem, ő átadta a fiát. Az egész életét odaadta, érted? A fiát elküldte. De hogy nem tudod odaadni az egész életedet neki? Lehet, hogy ma valakinek itt meg kell térni abból, hogy nem adta át az életét Istennek. A teljes életét. Isten nem muszlim. Ő nem fogja azt mondani, add át az életedet, és lesz, ami lesz. Majd meglátjuk. Volt nincs. Nem tudom, hogy visszaadom-e. Volt nincs. Hanem Isten azt mondja, add át az életedet, és megtalálod azt. Add át az életedet, és kapsz egy fantasztikusabb, és dicsőségesebb, és elképzelhetetlen fantasztikus életet. Soha nem mondja Jézus azt, hogy aki követi őt, az egy bizonytalanba megy. Hát nem tudom, lehet, hogy az Úr lesz vele, lehet, hogy nem. Soha ilyen igen nincs benne. Hát majd meglátjuk. Lehet. Isten mostában hóbortos. Nem. Biztos tényeken alapul a szövetsége. Ő odaadta a fiát, cserébe odaadott mindent, ami a mennyben számodra meg van csinálva. És mondok még valamit. Amikor Isten elhív téged, akkor ő tudatosan építi a veled való kapcsolatot, ha nem állsz ellene. És eljuthatsz oda, hogy olyan stabil identitásod lesz, hogy az anyád se ismer rád. Eljuthatsz idáig. Megkérdezi, hát te ki vagy? Én a fiad vagyok. Hát hogy így megváltoztál? Azt, hogy nem változik az egyház, ez nem azért van, mert Isten nem tud megváltoztatni embereket. Amen? Tehát ott tartok, hogy azt mondja az ige, hogy elszáradt a szőlőtő, a fügefa, elhervadt a gránátfa, a datófa, blablabla, és bizony kiszáradott az öröm az emberek közül. Az első nyilvános jel, aminek nem ez a gyökere, csak ez már gyümölcse, hogy nincs öröm az életben. Kérdezem tőled, te boldog ember vagy? Mert ha boldog ember vagy, akkor jó helyre jársz, és jó helyenben vagy szellemileg. De ha nem vagy boldog ember, akkor mondom neked, hogy ez egy olyan állapot, amelyet föl kell ismerned, és vissza kell menned oda, ahonnan van az öröm és a boldogság. És a siker. A siker nem az, hogy sikeresek vagyunk, a siker az, hogy a világosságban élünk. Ez a legnagyobb siker az ember személyiségében. És az öröm helyett depresszió van. Amikor nincs öröm, akkor örömöket keresünk. Amikor nincs öröm, akkor örömöket keresünk. És az életed, az ima életed erről fog szólni. Uram, add meg. Meg ezt. És telnek az évek, a hónapok, az évszakok. Add meg ezt. Add meg azt. Mert nem ismerted fel azt, hogy az élet, a kereszténységben lévő élet, az nem erről szól. Hogy add meg, Uram. Nem arról szól, hogy egy kapcsolatot alakítasz ki Istennel. Erről szól. Csak ez már nagyon-nagyon le van járat ez a szó, hogy kapcsolat. És akkor utána azt mondja az ige, hogy öltsetek fel gyászt, sírjatok ti papok, jajgassatok oltár szolgái. Jöjjetek és hájatok gyászruhákban, Istenem szolgái, mert megvonatott az étel és italáldozat Istenek házától. Tehát azt mondja itt az ige, hogy az Isten házában megvonatott az a szolgálat és az az áldozat, amit Istennek tetszik. Majd utána azt mondja, hogy hát ha az Úr visszajön és megfordítja azt, amit meg akar fordítani. Amikor arról beszélünk, hogy a Szent Szellem közössége, a Szent Szellem jelenléte szorosabb legyen, akkor kérdezem én neked, milyen életérzés jön föl az életedben? Mi a reakciód arra, hogy a Lajos minden egyes szombaton próbál őrült lenni? Hogy szerinted én miért vagyok? neked. Én nem azért vagyok neked, hogy énekeljek, hogy Jeremiás mondja, szép énekeket neked. Én arra vagyok, hogy Istennel egy komolyabb kapcsolatba lépjél be. Hogy megállítsam a romlást az életedben. Nem arra születtem, hogy szép énekeket mondjak. Arra születtem, hogy a lelkismeretedet felszabadítsam az Isten felé. Hogy mondj igent Istenre. Arra születtem, hogy összekösselek az atyával. Nem tudunk tovább menni, nem tudsz tovább menni a gyülekezet életében, ha az alapok nincsenek rendben. Én nekem élményeim lehetnek. Nekem, nem tudom, elragadtatásaim lehetnek. Semmit nem fog neked jelenteni. Mert ez a fajta korszakban az embereknek az elméje tele van olyan hedonista gondolkozásmóddal, az én világommal, hogy abból várat építettek. És jövök ma én, és ki akarlak hozni a váradból, hogy Isten jelenlétébe bevigyelek. Én nem magamhoz akarok bevinni. Nem akarom, hogy rendes gyülekezetbe járó ember legyél. Nem akarom azt, hogy a pénzedet sem akarom. Semmit nem akarok. Én egyet akarok az életedben, hogy megújuljon az életed Istennel.